Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Most július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. Szombat este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál hevesi plébános lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. Vasárnap lesz a Szent Anna búcsú Bélapátfalva mellett a Gilitka kápolnánál, a szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik, ha a kis buszok a korábbi évekhez hasonlóan 9 órától közlekednek majd Bélapátfalváról. Egyhangulag elfogadta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását az országgyűlés. Ez 400 000 gyereket érint. A juttatást két részletben fizetik, 50 000 forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 000-et pedig utalványban novemberig. Az iskolakezdési támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. A közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban tárgyalt összevont vitájában a Tiszás Hontos István a közeljövő feladatai között említette a független közmédia testület tagjainak és az új média tanács tagjainak megválasztását. A törvénymódosítás vasárnap lép hatályba. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, írt az MT-nek küldött közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A közleményt a Fidesz Facebook oldalán is megosztották. A Nemzeti Kulturális Alapügyében hűtlen kezelése és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytatott nyomozati cselekményt a Fidesz szervereit biztosító központban a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség, közölt az MT megkeresésére az ügyészség szóvivője. Bodó Marianna megerősítette az eljárási cselekményt, ám a nyomozás érdekére hivatkozva többet nem kívánt közölni. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle ugyanilyen mértékben változott. A jegybank elnök indoklása szerint az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak, a kamatcsökkentésről szóló döntést egyhangulag megszavazták. Varga Mihály arról beszélt, a hazai kockázati megítélést a költségvetési pálya, az euró bevezetéssel kapcsolatos várakozások és a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják. Szeretnék, hogy az elmúlt években jellemző erős kilengés ne térjen vissza, mondta el. Megérkezett Caracasba a Magyarország által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a földrengés sújtott ország lakosságának, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer került a bajba jutottakhoz. A fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a belváros közepén, ott minden zöld felület kincset ér, sőt még többet, az életet, fűzte hozzá. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot. Gajdos László tárcavezető a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség kérhető e-mailben, emellett mintegy 120 000 forint értékű csomagra lehet pályázni. A készlet összecsukható kutyamedencét, hűtőmatracot vagy fekhelyet, párásítórendszert, víztároló tömlőket, napvitorlát, víztálat, hőmérőt és kisebb használati kiegészítőket tartalmazhat. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai 27 embert mentettek ki a tóból az előző hétvégén. A vízirendőrök az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott szaposokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott, felborult vagy éppenséggel műszaki hibásítorlások utasait segítették ki szorult helyzetükből, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a viharos, változó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat és figyelni egymásra. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk majd a folytatásban. Helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Sokfelé lesz továbbra is élénk, esetleg erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 11 és 16 fok között, napközben pedig 24-26 fok körül alakul, nem lesz tehát kánikula. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A Szent István Rádió műsorában szeretettel köszöntöm kedves vendégeimet, Kun Frigyest, a kávésdoboz vlog-vloggerét, és Csohány Imrét, kávépörkölőmestert. Az egriek büszkék lehetnek, mert hogy Egerben működik egy kávépörkölőüzem, ezt az üzemet most meg is néztük együtt, végigvezetett engem a kávépörkölőmester. Nos, mióta is működik itt ez a kávépörkölőüzem?
2018-ban kezdtünk pörkölni itt Magyarországon, itt Egerbe.
Hogyan jött az ötlet, és miért pont éppen Eger?
A feleségem egri, mi kint laktunk Írországban az elmúlt kicsit több mint 10 évbe, és kint kerültem kapcsolatba kávéval. 2008-ban költöztünk ki, először egy kisebb kávészcégnél dolgoztam, mint kávégépjavító mérnök, ha így lefordítom, és ott kerültem kapcsolatba úgy a kávéval, hogy maga a kávépörköléssel. A volt főnököm vásárolt egy régi kávépörkölőgépet, és ez nekem volt a feladatom felújítani. Ezzel a régi masinával kezdtünk pörkölni. Az első 4-5 évet ennél a cégnél töltöttem, akkor ismerkedtem meg kint Írországba a feleségemmel, ő is magyar egyébként. Én Cork-ba laktam, ő Dublinba, és mikor bevállaltuk az első kisfiunkat, ugye addig ingáztunk Cork meg Dublin között, viszont akkor eldöntöttük, hogy összeköltözünk. Én akkor ott hagytam a régi céget, és átkerültem Dublinba, Írország másik legnagyobb pörkölőüzemébe, mint ott is szervizmérnök, és már pörkölőmester is. Ugye közben folyamatosan képeztem magam. 2017 körül úgy döntöttünk, hogy elég volt Írországból, visszaköltözünk Magyarországra. És mikor hazajöttünk, ugye előttünk állt a választás, hogy most csak elmenjek, mint mérnök dolgozni, vagy vigyük tovább ezt a vonalat is. Ezért alapítottuk, mert úgy döntöttünk, hogy csak jó lenne, hogyha már ennyireig foglalkoztam Rikin vele.
Akkor a kávé tulajdonképpen egy régi szerelem az ön számára.
Mielőtt kiköltöztem Írországba, ugyanúgy kávéztam idehaza, mint bárki. Nem volt külön vonzalmam így a kávé felé, viszont kint Írországba beleszerettem. Alapba kihívás volt a kávépörkölőgép felújítása, és ahogy a próbaüzem megindult, úgy kezdtem megszeretni a kávépörkölést. És így van, hogy hazaköltöztünk Magyarországra, nagyon hiányzott volna, úgyhogy ezért is döntöttünk így, hogy Magyarországon is belevágunk, főleg, hogy ahogy észrevettük, most már egyre nagyobb keletje van idehaza is a minőségi kávénak.
Ismételjük el a kedves hallgatók számára, tehát mérnöki végzettséggel rendelkezik, kávédiplomával is büszkélkedhet, hát ezt majd elmondjuk, hogy mit is jelent, és hát kávépörkölőmester, ahogy be is mutattam.
Így van, mechatronikai mérnök vagyok, Miskolc Egyetemen végeztem, és a kávédiploma, tagja vagyunk egy kávés világszervezetnek, a Speciality Coffee-nak, és nekik van egy oktatási rendszerük, ami különböző modulokból áll, és ha ezekből a modulokból eleget elvégez az ember, pontokat gyűjt vele, ha valaki eléri a 100 pontot, akkor megkapja ezt az úgynevezett kávédiplomát. Ugye közben én elvégeztem a tanfolyamoknak a felsőfokú szintjét is, ami egy plusz tanfolyam elvégzése után lehetővé tette számomra, hogy én is oktathatom ezeket a tanfolyamokat. Ugye itt Magyarországon vannak ilyen oktatók, viszont a pörkölési részét csak én oktathatom.
Igen, hát kávépörkölőmester is. Mit kell tudnia egy jó kávépörkölőmesternek?
Nem egyszerű, összetett folyamat a kávépörkölés. Nekem nagyon nagy szerencsém van azzal, hogy kombinálva van a mérnöki végzettségem, mert ugye itt legfőképp a kávépörkölő üzemeltetésénél különböző fűtési profilok kialakításánál nagyon sokat jelent a műszaki végzettség mögötte. Itt egy kávépörkölő üzemnél nem csak magáról a pörkölési folyamatról beszélünk, hanem kezdődik már a legelején a nyersanyag kiválasztásnál. A nyersanyag kiválasztás után a kávépörkölő üzembe hozunk létre különböző kávékhoz különböző pörkölési profilokat. A pörkölt kávé után viszont tudni kell az ügyfeleket úgy fölkészíteni a kávé készítésére, hogy ott se rontsák el a kávét. Ez egy hosszú összetett folyamat egészen a kávé cserjétől a csészéig.
Hamarosan ezt is eláruljuk a kedves hallgatóknak, hogy mik is a kávépörkölés főbb lépései és fázisai, ám most Kun Frigyeshez fordulok. Magyarországon a magyar nemzet egy kávéfogyasztó nemzet?
Hát vannak nálunk kávéfogyasztóbb nemzetek, de azért nem mondhatjuk azt, hogy nagyon le vagyunk maradva, tehát azért iszik a magyar bőven kávét. A kérdés az, hogy milyen minőségű kávét iszik.
Mennyire vagyunk valóban a minőség szeretők?
Hát számokban nem kifejezhető, annyira pici. Hát ugye a múlt időszakban, nem akarom már azt mondani, múlt rendszerben, mert az már nagyon rég volt, de ugye egy gasztrokultúra kialakulásának azért évtizedek kellenek. Nem volt tudatosan fejlesztve a kávékultúra. Inkább legyen mennyiség, mint legyen minőség, ugye az volt az alapelv, mert ugye mindent tudni kell produkálni, az, hogy már milyen minőségben, ez egy másik kérdés. És hát a magyar kávékultúra az nagyon sokáig úgy is maradt, tehát nem igazán fejlődött. Bejöttek ugye Magyarországon nagy világmárkák, amiknek ugye jól csengő márka neve van, de hát ugye aki egy picit foglalkozik marketinggel és másik oldalon belelát az adott terméknek a hátterébe, akkor nagyon jól tudja, hogy egy-egy ilyen márkanévnek az értékét sokkal inkább a jó kommunikáció teremti meg, mint a valós minőség. Vannak persze ebben is kivételek. De hát ugye a magyaroknak, meg ugye egy átlag embernek is, amikor van egy jól csengő márkanév, és valamit eladnak úgy, hogy azt elmondják neki egy reklámban sokszor, hogy az nagyon jó, akkor ezt elhiszi az ember, mert az ember az ilyen. A mi feladatunk az igazából, hogy ezt így az emberekben egy picit átformáljuk. És ezt ugye hogy lehet piciben átformálni? Mert azért Magyarországon a specialty kávé, mint olyan, vagy ha úgy nevezük új hullámos kávé, kinek melyik megnevezést tetszik, és melyik részét fogyassza, hát szerintem nem éri az 1%-ot. Az eladott kávé mennyiségben, és a fogyasztási szokásokban sem még. De hát láttunk már más ilyen szektort, ilyen volt a borász szektor, ahol a minőségi bor ezelőtt 10-20 évvel minimális számban volt jelen, inkább ott is a mennyiségre törekedtek, és azért azt látjuk, és van előttünk egy ilyen minta, hogy akár a borászat, de akár egy éttermi kultúra is nagyon szépen tudott fejlődni egy 10-20 év alatt. Hát ugye most ezt a kávénak is végig kell járni ezt az utat, hogy az emberek megismerjék, hogy mi az, hogy minőségi kávézás, fölfedezzék azt, hogy melyik az ő ízviláguk. Egyébként zárójelben megjegyzem, ez új is változni fog. Tehát amit először kóstol, nem biztos, hogy az fog majd neki tetszeni 10 év múlva, mert találkozik új ízekkel, az ember változik, edukálódik. De a lényeg az lenne, hogy amikor elfogyasztunk egy kávét, akkor az ne csak azért legyen, hogy gyorsan valami koffeinlöketet adjunk magunknak, hanem azért kapjunk fel egy ízélményt is, hisz a kávéban rengeteg íz van. Egy borász ismerősöm mondta azt, hogy ebben sokkal több íz van, mint a borban. És ugye hát a boroknál ott komoly kóstolókat tartanak, vezetett kóstolókat, végkóstolnak jó sok tételt, elmagyarázzák, hogy éppen a terroár, a termőterülettől kezdve a napsütéses órák száma, a feldolgozás mit tett hozzá ízben. Na most a kávé ennél összetettebb folyamat, hisz, hogy végig gondoljuk, hogy az előbb Imrével beszélgetett, aki a pörkölőmester, ő már tulajdonképpen egy második lépcső, hogyha így nagyon leegyszerűsítjük a kávénak a folyamatát, hisz előtte van egy termelő, aki ezt a kávét megtermeli, adott esetben valahol ott a környéken feldolgozzák, tehát ez egy ilyen másfeles lépcsőnek lehet nevezni. Utána jön a pörkölő, aki ezt a zöld kávét meglátja és csinál vele próbákat, megálmodja, hogy ő abból mit fog kihozni. Ez lehet, hogy két pörkölőnek teljesen más végeredménye lesz, hisz más lát benne, nekik is megvan a stílusok és megvan az, amit ők követnek. És a legvégén a folyamatnak van egy barista, aki ezt a kávét el fogja készíteni. Ő dönti el, hogy milyen eszközön készíti el az adott pörkölésű kávét, hogyan fogja beállítani ahhoz a kávét az örlőn, a kávégépen, hogy abból azt az ízt nyerje ki, amit ő meg szeretne mutatni a fogyasztónak, és a fogyasztó ezt a végén értékel, és remélhetőleg egy nagyon pozitív élménnyel távozik majd a kávézóból.
Na jó, ízélmény. Azt mondja, hogy nagyon sokféle fajta íz van egy kávéban. Milyen ízek? Azért érzékeltessük a szavak segítségével. Milyen ízűnek kell lenni egy jó, egy minőségi kávénak?
Az alapfeltevés az, hogyha egy kávé jó, akkor a kávéban kell, hogy legyen minimálisan legalább, de gyümölcsös íz. Mert hogy a kávé az egy gyümölcs, és ezt nagyon sokan elfelejtik. Ugye itt hazánkban az úgynevezett, úgybecézett olasz kávékultúra az elterjedt, amit nem akarom én az olaszokat ezzel abszolút bántani, de a köznyelven ez ragadt meg valamiért, hogy ez az olasz kávékultúra, talán azt is tudjuk, hogy miért, de most arra ne térjünk ki, mert akkor hosszasan beszélgetünk. De hogy az embereknek az van a fejben, hogy a kávé az egy keserű, fekete valami, amit sokan nem is annyira az íze kedvéért szeretnek fogyasztani, hanem tényleg csak a hatásáért, esetleg a szertartásért. Ugye nem egy olyan ember van, aki ezt összeköti mondjuk egy étel elfogyasztásával, mondjuk egy desszerttel, és akkor jó sok tejjel fogyaszta, vagy hát vannak azok az emberek, akik mondjuk egy szál cigaretta mellett gyorsan lenyomják azt a kávét, hogy meglegyen a kis munkahelyi kávészünetük akár. Na de hát a kávé az nem erről szól. Tehát a kávéban valóban ízek vannak, és mint mondtam, az alapfeltevés az az, hogy mivel a kávé gyümölcs, a savas ízek nélkül az a kávé valahol hibázik. Tehát még egy brazil kávénál is, aminek kisebb a sav tartalma, hogyha az jól van megpörkölve és jól van elkészítve, akkor egy nagyon-nagyon minimális savasság érezhető valahol a kávé fogyasztása tájéken, és azon túl pedig millióféle íz. Tehát, hogy itt a kávé szakmában van az úgynevezett ízkör, amit hát itt fölnézünk a falra, ugye ezt sajnos a hallgatók nem fogják látni, de ezt úgy kell elképzelni, hogy kiindulunk egy középpontból, és eldöntjük, hogy az az íz, az egy gyümölcsös ízű kávé, egy magvakhoz hasonló, egy vegetális, egy földízeket tartalmaz, tehát különböző ízek vannak, és ezek szépen színes körben van ábrázolva. És
olyan, mint egy szivárvány, a szivárvány igen. Minden egyes színében, tehát tényleg olyan sokféle fajta változat létezik.
Na, az ott mind az íz egyébként, tehát rengetegféle íz, ez lehet benne akár egy áfonya, de lehet benne akár egy dió, egy csokoládé. Ez attól függ, hogy az adott kávé honnan származik, a pörkölőmester mit álmodott meg benne, és a legvégén a barista ezt hogyan készíti el.
Sehova már olyan jó, el vagyok itt egy széken az ablaknál. Oda kinn a város, igazi hétköznapi színház. Ma csak nézem, játszol valaki más. Utazó kavargók, egy őrült a háztető, szereplők, egy darabból, amit végignézni nincs idő. Oda kinn a város, igazi hétköznapi színház. Sosincs vége, jön majd valami más. Ez a kávéház ma hajnalban bezár. Soha senki se fogja újra kinyitni már. Ha se számít, hova megyük, valahol lesz-e újra helyük. Este felé még tehetnénk egy kör talán, figyelnénk az utca zenét, vagy ennék lenne a pirainál. De ha nem jössz, nem baj, valahol úgy is látlak reggel. El ne téved éjjel, túl sok itt már. A szamuráj, ez a kávéház ma hajnalban ne zár. Soha senki se fogja új
van a pörkölőmester. Mit álmodott meg a pörkölőmester? Hát akkor érzékeltessük a kedves hallgatókkal, beérkezik ide az alapanyag, és az alapanyagból hogyan lesz egy csésze kávénk.
Egy picit tekintsünk vissza akkor még a pörkölés előtt, ugye amikor kiválasztom a kávét, nagyon fontos, hogy honnan veszek kávét a világ melyik részéről, hogy Figyes is említette, különböző kontinensek különböző ízvilágot hordoznak magukkal. A másik nagyon fontos, hogy a kávét hogy dolgozzák föl a farmerek. A kávé egyébként úgy néz ki, mint a cseresznye, szép piros bogyós gyümölcs, és mikor leszületelik a cserjéről, ugye a külső húst, a cseresznyi húst a magról el kell távolítani. Ennek az eltávolításnak ezt hívják ugye feldolgozásnak. Két és fél vagy három nagy csoportja van. Van az egyik a mosott kávé. Ugye a mosott kávénak az a lényege, hogy mikor leszületelik, utána belerakják egy nagy fermentáló tankba, és egy kicsit hagyják meg fermentálódni a gyümölcshúst rajta. Utána átengedik egy ilyen hántológépen, ami ugye leszedi már a föllazult cseresznye húst. Azt kell tudni ezekről a kávékról, a mosott kávékról, hogy a fermentáció miatt elég magas savtartalom alakul ki benne, úgyhogy sokkal savasabbak lesznek a kávék, ami pörkölés szempontjából azért jó, mert mi a savakat alakítjuk át különböző ízvilággá. A másik nagy folyamat az a naturális feldolgozás. Ott a szüretelés után, úgy ahogy van, kiteszik ilyen szárítópadokra, és napon megszárítják a kávét. Maga a kávé úgy fog kinézni, mint ha a szalaggyümölcs lenne, és azután engedik át a hántológépen. Ugye itt kevesebb lesz a savtartalom, mert nincsen akkora szintű fermentáció, viszont mivel a mag a húsba szárad meg, a cukortartalom nagy része beledifondálódik a magba. Így ez a kávé sokkal édesebb lesz. Ugye a kettőnek van egy ilyen középút folyamata, ezt hívják honey processnek, mint mézes folyamat. Erről azt kell tudni, hogy mikor leszületelik, átküldik ezen a darálógépen, és úgy szárítják meg ezeken a szárítópadokon, hogy össze van zúzva a cseresznye, viszont kilátszódnak már belőle a magok. Itt már elindul magasabb szintű fermentáció a szárítópadon is, viszont nincs akkora mértékű, mint hogyha a tankba lenne fermentálva, úgyhogy ezek a honey processes kávék édesek is, meg elég magas szintű savtartalommal is rendelkeznek.
Sőt, az egyes földrészeknek is jellegzetes ízvilága van. Nem mindegy, hogy honnan érkezik ide az a kávé.
Ez így van, ugye, hogyha nézzük, a kávé a földön a ráktérítő és a baktérítő között terem meg, trópusi övezetben. Viszont ezt, hogyha körbenézzük ezt a gyűrűt a földön, szinte mindenhol. Ugye három nagyobb csoportra lehet osztani, van a Közép-Amerika, Dél-Amerika, innen inkább csokis, mogyorós, krémesebb ízvilág érkezik. Ezzel szemben, hogyha átmegyünk Afrikába, Afrikára legfőképp a gyümölcsös ízvilág jellemző, és hogyha megyünk tovább az indonéziai szigetvilágba, onnan pedig inkább a fűszeres kávék jönnek.
Beérkezik ide akkor a kávé, nos melyek a pörkölés fontosabb lépései? Mi végignéztük, de most a kedves hallgatókkal érzékeltessük, melyek a legfontosabb lépések.
Hát a megérkezés után ugye próbapörkölünk, mindig megkóstoljuk a kávét, az alapján döntöm el, hogy milyen profilt készítsek hozzá, magyarul, hogy fűtsem a pörkölőmet majd a pörkölés folyamán.
Ezt mindig ön dönti el? És minden kávénál más és más?
Nem egyedül döntöm el, ezt általában csoportba kóstoljuk, és úgy történik a dolog, hogy többféleképpen megpörkölöm, és megkóstoljuk, ami legtöbb pontszámot kap, azzal a profillal dolgozok tovább, és azt próbálom tökéletesíteni. Mikor megvan a pörkölési profilom, onnantól kezdve az a lényeg, használok egy számítógépet a pörkölés közbe. A számítógép nem irányítja a pörkölőmet, viszont mutatja számomra végül is egy mankó, mert mikor megvan ez a pörkölési profil, ezt ugye háttérnek be tudom tenni, és csak követnem kell a fűtési skálát úgy, ahogy az előtt meg lett pörkölve. Ezzel tudom azt elérni, hogy gyakorlatilag mindig ugyanaz az ízvilág jöjjön ki abba a kávéból.
Mennyi ideig kell pörkölni? Létezik erre is egy szabály? Minden kávénál más és más az időtartam?
Szabály nem létezik rá. Általában ilyen 10-13 perc egy pörkölési ciklus. Itt ugye nem mindegy, hogy milyen szintű pörkölésről beszélünk. A világosabb pörkölés meg a sötét pörkölés között annyi a különbség, hogy a sötét pörkölt kávé tovább van a dobba. A világos pörkölést hamarabb befejezzük, de szabály nem létezik rá, hogyha találok egy olyan kávét, amit 8 perc alatt tudok megpörkölni úgy, ami a legjobb ízvilágot kihozza belőle, akkor 8 perc alatt fogom megpörkölni.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy saját készítésű, saját fejlesztésű kávépörkölőgépe van önnek.
Ezt a pörkölőt, amivel itt dolgozok, ez is úgy készült, hogy vásároltam egy régi pörkölőt, elég rossz állapotban volt, és ez lett átalakítva. Ugye ebbe a pörkölőbe belegyúrtam mindent, amit az elmúlt 10 évben tapasztaltam Európába, ugyanis azon kívül, ahol dolgoztam a két helyen, ezen kívül több cégnél is szervizeltem pörkölőket, és amit jónak láttam pörkölőkön, azt ebbe beleépítettem mindent. Úgyhogy igen, ez egy egyedi gyártmányú gép lett így, viszont nagyon jól sikerült, mert ahogy oktatok kávépörkölő tanfolyamokat, gyakorlatilag 10 perc után bárki tud pörkölni a gépemmel.
Milyen fokon kell pörkölnünk a kávét, és utána meggondolom, le is kell hűteni?
Így van. A fokot azt nem így adjuk meg, hogy milyen fokon pörköljük, mert mikor belengedem a zöld kávét, a nyers kávét a dobba, a kávé tömeg hirtelen lehűti a dobot, úgyhogy a pörkölés alacsony hőmérsékletről fog indulni. Ezt még nem is inkább pörkölésnek mondhatjuk, hanem az első fázisban, a szárítási fázis, a zöld kávénak a nedvesség tartalmát kell elpárologtatni, ami már alapban egy fontos folyamat, mert később ez a nedvesség tartalom válik gőzé a dobba, és a gőz lesz a hővezető. Úgyhogy nem mindegy, hogy milyen gyorsan párologtatom el. Ez az első része a pörkölési folyamatnak. Ez körülbelül, mikor a nyersanyag belekerül a dobba, olyan 90 fok köré hűti vissza a dobot. 90-től 130-140 fokig beszélünk a szárításról. Utána kezdődik úgymondva a kávé pörkölése. Ugye ez már nagyon fontos, itt már bele kell avatkozni a fűtési diagramba. Hogyha gyorsabban pörkölöm a kávét, más ízvilágot hoz, hogyha szép lassan pörkölöm, akkor szintén más ízvilágot hoz. A kávéról tudni kell, hogy úgy viselkedik a hő hatására, mint a pattogatott kukorica. Angolul first cracknek hívják ezt a folyamatot, mikor elkezd pattogni, ezt ugye hallottuk benne a gépbe, ahogy mutattam. A first crack elkezdtével kezdődik befejező folyamat, erre is nagyon fontos, hogy gyorsan vagy lassan fejezem be a kávét, teljesen más ízvilágot hoz a csészébe később.
És ha már hasonlatokat említünk, akkor a zöld kávéhoz még annyiban térjünk vissza, hogy az pedig olyan, mintha ilyen borsó lenne, vagy ilyen kis gersli, úgy kell elképzelnünk, és valóban, hogyan is mondta, ha már hasonlat, akkor ahogy pörkölődik, olyan hangot ad, mint ha pattogatott kukorica lenne.
Így van. A nyers kávéról annyit kell tudni, hogy körülbelül fele méretű a pörkölt kávénak, ez pörkölés során nő meg duplájára. Sokkal keményebb maga a sűrűsége a zöld kávénak. Hát kavicsokhoz tudnám hasonlítani, kézzel biztos, hogy nem tudnánk összetörni, és pontosan ez a lényege a pörkölésnek, hogy ezt a sűrű anyagot egy szivacsos szerkezetűre alakítsuk át. Ugyanis a szivacsos szerkezet közé fog később tudni behatolni a forró víz, ami ki tudja áztatni a kávé ízvilágát. Hogyha próbálnánk zöld kávéból kávét készíteni, egy hétig is áztathatnánk, akkor se igazán jönnek ki belőle használható ízvilág. Úgyhogy ez a lényeg a pörkölésnek. Itt az a kérdés, hogy ezt a szivacsos szerkezetet hogy tudom létrehozni, milyen sűrű marad a kávé, milyen szivacsos lesz a szerkezete, ezzel párhuzamosan jönnek a különböző ízek a kávéból.
Megpörkölte a kávét, lehűti, és utána mi a következő lépés?
Ugye lehűlt a kávé, kiengedjük tárolóedényekbe. Nagyon fontos a kávé pörkölésnél, hogy a kávét ki kell gázosítani. Pörkölés során különböző kémiai folyamatok hatására különböző gázok keletkeznek ez a szivacsos szerkezet, még telített maradt gázokkal. Itt legfőképpen széndioxidról beszélünk. A nagyon-nagyon frissen pörkölt kávét, hogyha megpróbálna megfőzni, nem lenne értékelhető az íze, ugyanis hasonló lenne, mint hogyha szórvizet használtam volna a készítésénél, pezsegne a kávém. Ezért minimum 24 óra az előírt, de mi általában 48 órát pihentetjük a kávét csomagolás előtt. 48 óra után csomagoljuk kimondottan a kávé számára elkészített tárolózacskókba. Akkor nevezhetjük egy zacskót kávézacskónak, hogyha el van látva egy speciális szeleppel. A szelepnek az a feladata, hogy ez a kigázosodás tovább folytatódik a kávézacskóba is. A maradék széndioxid ki tudjon jönni a szelepen, viszont a másik irányba teljesen zár az oxigén, ne tudjon behatolni a zacskó belsejébe.
Milyen kiszerelésekben csomagolják a kávékat?
Nálunk 4 kilós, 5 kilós és kilós kiszerelés van.
És hova? Ide? Hazánkba szállítanak elsősorban, vagy inkább külföldre? Mi a jellemzőbb?
Én legfőképpen exportra pörköltem, mikor elkezdtük itt a vállalkozást, elkezdtünk már nyitni Magyarország felé is.
És ahogy említette, kávépörkölő tanfolyamokat is indított? És indít?
Így van, ugye a Speciality kávénak, mikor megszereztem a diplomáját, utána folytattam tovább a tanulmányaimat náluk. Sikerült megszereznem az oktatói képesítést is, és az ő tanfolyamaikat, amiket annó én is végeztem, azokat most már én is oktatom. Azt kell tudni erről az oktatási rendszerről, hogy 5 különböző modulból áll. Itt van egy modul kimondottan a farmeroknak a zöld kávé termesztéssel, van egy kóstolási érzékszervi vizsgálat, akkor van egy barista tanfolyam. A barista tanfolyamon felül van egy kávékészítési tanfolyam. Az a kettő között a különbség, hogy a barista tanfolyam az kimondottan espresszó készítéssel és annak válfajival foglalkozik, míg a kávéfőzési tanfolyamon minden más. Itt ugye beleértve a kotyogós kávéfőző, filterkávé készítése. Szóval ez a negyedik, és e fölött van az ötödik, a pörkölési tanfolyam. Ezekből ugye különböző szintek vannak, náluk van kezdő tanfolyam, középtanfolyam és a haladó vagy professzionális tanfolyam. Különböző pontszámokat lehet különböző tanfolyamok elvégzésével szerezni, és valaki ebből összegyűjti a 100-at, akkor szerzi meg ezt a kávédiplomát, amiről már beszéltünk.
Akkor ez egy nagyon összetett dolog, ez a kávédiploma. Nagyon sok mindenhez kell érteni a kávé témakörén belül.
Ezért szokták emlegetni egyébként a specialty kávédiplomát. A közel mondhatom azt, hogy a legnívósabb kávés végzettségnek, ugyanis pontosan erről szól az egész, hogy a kávé termesztéstől teljesen a kávé elkészítéséig mindent érintenek benne.
Hogyan készítsük a finom és jó kávét? Van erre, létezik erre szabály? Ismételten Konfrigyeshez fordulok.
Hát egy szabály van, odafigyeléssel és tudatosan, és aztán onnantól kezdve a fogyasztónak az ízlésvilága döntő, hogy mit készítünk belőle, hisz millióféle kávét, ugye az előbb Imre is felsorolta, hogy mennyi mindent lehet készíteni, vannak az espresszó alapú italok, amit talán mindenki ismer. Sokan elfejtik azt, hogy amikor egy cappuccinót, egy lattét isznak, az is egy espresszó alapú ital, nem lesz benne kevesebb a koffein, mint ha egy sima espresszót inna, tehát ez nem mentség, hogy éjszaka majd, vagy este felé, amikor találkozunk a barátnőkkel, barátokkal, akkor majd csak egy cappuccinót iszunk, mert az már egy esti kávé. Ugyanannyi koffein lesz benne, mint ha egy presszót innának, az íz fog egy picit felhígulni, és a tej által befolyásolódni. És hát ott vannak az úgynevezett filter italok is, amik leginkább úgy lehetne jellemezni, hogy mindenki megértse, ez a filter szó, ez itt nálunk a szakmában egy közértett dolog, hogy mi ez a filter, de egy olyan, aki külsős, tehát aki csak fogyasztó, az nem feltétlenül érti, de mindenki nagyjából képbe van azzal, hogy vannak ezek a német típusú kávék, amik ilyen hígak és ilyen furcsa gépen csöpögnek lefele. Na most azt el lehet készíteni jól is. Azt a kávét, vannak rá nagyon klassz eszközök, különböző fajta féle eszközök, amik tulajdonképpen egy filter papírba rakjuk bele a picit durvább kávéörleményt, és egy 91 nehány fokos vízzel, ezt egy meghatározott metódus szerint elkezdjük feláztatni, és utána szépen lecsöpök egy fogadó edénybe, és ezt fogyasztjuk el. Ez ennyiban tér el fogyasztás szempontjából, tehát ha valaki gondolkozik ezen a fogyasztásán, hogy miben tér el egy eszpresszó alapútól, hogy ízre ez egy sokkal lágyabb ízű. Az én személyes véleményem az, hogy emiatt többet meg tud mutatni a kávéból. Ugyanis a nagy nyomáson készült eszpresszó az bizonyos ízeket felerősít, ugyanakkor bizonyos ízek szerintem ott elnyomásra is kerülnek, ez egy picit többet tud megmutatni, tovább fogyasztható, hogy egy presszó kávét azért érdemes meginni 30 másodperc és 60 másodperc között valahol, mert veszít az aromáiból. Tehát ugye az a szabály itt a barisztáknak is, hogyha elkészítettek a presszót, azzal rohanjon is kifele rögtön a vendéghez, mert van 30 másodperc, hogy utána kiérjen vele, és hát ugye tudjuk az olaszoknál, akik nagy presszósok, ők csak odállnak a pulthoz, és így egy löketre. Tulajdonképpen felhajtja, megissza. Amíg egy filter kávét, azt egy kellemes beszélgetéshez is lehet iszogatni, hisz az hosszú percekig megőrzi az aromáit, sőt, folyamatosan változik, az benne az izgalmas.
Ízlelgetni hogy... kell.
Igen, igen. Mint egy jó bort, mert ahogy az oxigénnel találkozik, ahogy hűl, változik az egésznek az ízvilága is akár, és mindig más arcát tudja mutatni. És hát ugye van egy olyan réteg, aki meg azt szereti, hogyha ízesítik neki valamivel a kávéját, hát valahol a cél az, hogy ezt egy picit a fejekben ketté választani. Nem az a baj, hogyha egy kávé ízesítve van, vagy egy kávét ízesítéshez használnak, hanem az, hogy tudjuk a fejekben, hogy amikor kávézunk, akkor abban nem teszünk ízesítőt. Lehet ebből desszertet készíteni, hisz egy közkedvelt desszert a tiramisúja, ami kávéval készül. De például, hogyha valaki szereti a jófajta húsokat, és mondjuk egy finom barbecue szósz szeretne hozzá, rendkívül jól mutat benne a kávé. Egy barbecue szószban. Tehát a kávé sokrétűen felhasználható, de ugye fejben ketté kell választani azt, hogy most milyen szempontból akarunk kávézni, azért, mert tényleg kávézni szeretnénk, vagy azért, mert egy desszertet akarunk elfogyasztani akár egy étkezés végén, és akkor megengedett az, hogy különböző ízbefolyásolás legyen, sőt a kávékból remek koktélokat is lehet készíteni, akár alkoholmentest, akár alkoholost is. Tehát millióféleképpen fogyasztható a kávé. Mindig az a lényeg a kávéfogyasztásnak, hogy egy jó minőségű alapanyagot használjunk a kávéhoz, innen indul, ugye, ami már megalapozza azt, hogy jó lesz a kávéélményünk, és azt az alapanyagot tudjuk, hogy az ő tulajdonságai figyelembe véve, hogyan fogjuk felhasználni, ebben segít ugye a barista, aki ott van a kávézóban, és el fogja mondani, hogy ebből a kávéből azt javasol, hogy ezt meg ezt készítsük el, mert nem biztos, hogy egy ugyanazon kávéból lehet jó presszó kávét csinálni, és lehet jó mondjuk filter kávét készíteni, hisz más pörköltségi szint, más pörköltségi profil tartozik ezekhez a kávékhoz. És hát ugye amikor ezt hazavisszük, akkor is nyugodtan meg lehet kérdezni a barisztát a kávézóban, hogy a sok kávézóban kapható otthonra is kávé, hogy nekem otthon van egy kotyogósom, nekem otthon van egy olyan gép, ami magának őrli a kávét, melyik kávét ajánlja hozzá a barista, mert hát nagyon nem mindegy, hogy otthon is, melyik kávét használjuk ahhoz az eszközhöz, amiből mi elkészítjük otthon a kávét. Én zárójelben megjegyzem, amit már ugye Imre is említett, hogy a kotyogóst is tanulják, hogy egyébként, ha valaki nem akar sokat költeni otthon, kotyogóson nagyon-nagyon jó kávét lehet otthon készíteni, nem kell ezt az eszközt temetni azért, mert régi és nagy múlttal rendelkezik. Nekem is otthon például a kotyogósnak egy változata van, amivel, ha néha otthon készítek kávét, én biztos, hogy azzal fogok kávét főzni.
Sőt, hát a régi retro dolgok most újra világukat élik, tehát amit kitaláltak elődeink és őseink, azért azok jó dolgok.
Hát így van, tudni kell használni. Milyen vizet teszünk a kotyogósba, szabad tömni, nem szabad tömni, milyenre legyen őrölve a kávé szemcse szerkezetileg, illetve hát milyen kávét tegyünk bele.
Apropó, robusta és arabika. Ezek mit jelentenek, ezek a kifejezések? Ugye hát általában a csomagoláson találkozhatunk ezekkel a kifejezésekkel, de hát a szakember véleménye szerint mire kell odafigyelnünk?
Ugye a robusta és az arabika a kávénak két különböző alfaja. Amit tudni kell a kettőről, sok mindenki úgy gondolja, hogy a robusta rosszabb minőségű kávé, ez ebbe a formátban nem igaz, ami nagyon nagy különbség a kettő között a koffein tartalma. És minden többi különbség ebből fog jönni. Ugye a robusztának dupla koffein tartalma van az arabikához képest viszonyítva. A koffein egy védelmi rendszer a kávé cserjének, magának a gyümölcsbe is rengeteg koffeint halmoz föl. Ez pontosan azért, ha nézzük itt Magyarországon is az érettebb gyümölcseket, ugye a rovarok jobban elkezdik rágcsálni, ez ugyanígy van a kávénál is, ezért a magasabb koffein tartalmú robusztát könnyebb termeszteni. Viszont nem biztos, hogy csak rossz hatása van a robusztának, az biztos, hogyha ízvilágba tekintve a robusztának inkább földes, fakérges, ilyen angolul úgy mondják, hogy koszos ízei vannak, ezzel szemben az arabika hozza a különböző savasságból kinyerhető, különböző gyümölcsös, ahogy Frigyes is említette, lehet krémes, csokoládés, mogyorós ízvonalat, sokkal lágyabb ízek, viszont például, hogyha egy igazi olasz keveréket készítek, ott elhagyhatatlan a robusta, ugyanis a robusta fogja elősegíteni azt, hogy a krema, az espresszó tetején lévő vastag krémréteg sokkal tovább tartson, és sokkal keményebb legyen. Ez egy másik tévhit egyébként Magyarországon, hogyha valaki megiszik egy nagyon keserű kávét, úgy gondolják, hogy hú, most méreg erős kávét ittam. Ez egy nagyon nagy tévhit, ugyanis az a kávé, ha jól el lenne készítve, nem biztos, hogy önön keserű lenne. Ami viszont nem változik, hogy a kávé nem lesz erősebb azért, mert én megégetem, vagy egy keserű kávét készítek egy kotyogóssal. Az erősségét csak a koffeinnek a mennyisége szabályozza. Itt ugye kétféleképpen lehet erősebb kávét készíteni, vagy több robusztát használok a keverékbe, vagy több kávét használok a kávé elkészítésénél. Ezzel ugye növelem a kávéba kioldott koffein mennyiségét, így lesz a kávém erősebb.
És az erős kávé talán még a szívet is jobban megdobogtatja.
A koffein az egy elég erős méreg. Én a tanulmányaim alapján tanultam, hogy például, hol készítenek koffeinmentes kávét, ugye ott kivonják a koffein belőle, beöltözött emberek dolgoznak az üzemekbe, ugyanis egy fél csepp a bőrön, abban a pillanatban halált okoz, olyan erős méreg töményen a koffein. A szervezetre olyan hatással van, ugye, hogy fölgyorsítja, kitágítja az ereket, ezért fölgyorsítja a véráramot, ezért megdobogtatja így van a szívünket. Ezért érezzük egyébként az ember, aki megisza az erős kávét, amiben jó sok koffein van, ettől érzi jól magát, mert ugye a véráram fölgyorsul a szervezetébe.
Kávékultúráról beszélünk, mivel illik fogyasztanunk, és hogyan illik fogyasztanunk a kávét? Léteznek erre, mondjuk így, kávékultúrai illemszabályok?
Hát, mint ahogy előbb is utaltam rá, ez ízlésvilág, hogy ki mit szeret. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ami legyen alapelv, és amikor valaki kóstol egy jó kávét, akkor először kóstolja meg úgy, ahogy elkészült. Tehát nem kell beletenni ízmódosító szert, ilyen például ugye a cukor, az édesítő, mert hogy a kávének van alapból egy finom íze. Utána, ha valaki úgy gondolja, hogy hú, hát ez neki azért még egy meredek íz, akkor persze nyugodtan adagolja hozzá, majd az szépen az ízlelő bimbói hozzászoknak lassacskán ahhoz, hogy hogy lehet ezt elhagyni. Nem titok, hogy amikor én elkezdtem a kávéval mélyebben foglalkozni, én is annak idején édesítőt használtam a kávéhoz, méghoz egy kicsit minimálisat, és ezt szépen lassan elhagytam, és ma már meg nem bírnám inni, úgyhogy valamiféle édesítőt teszek bele. A másik, amit lehet a kávéhoz használni, azok a különböző tejek. Ugye hát hagyományosan tehén tej az, ami a leginkább illik a kávéhoz, de ma már tudjuk, hogy nem mindenki ezzel vissza, mert hát vannak különböző ételintoleranciák, ami miatt ugye elterjedt akár a laktózmentes tej, ami egy picit édesebb, mint egy hagyományos tehéntej, vagy különböző növényi magvakból készült úgynevezett tejpótló italokat is készítenek, amik meg már ugye ízt is befolyásolnak, hisz azoknak a növényeknek vannak ízei. Tegyük fel, hogy egy jó tejes italra vágyik valaki. Itt mindig az a fontos, hogy egy jó tejet használnak hozzá, ami azért egy jó zsíros tej lehetőleg, magas fehérje tartalommal rendelkezik, ha ügyes a bariszta, akkor az gyönyörűen tudja krémesíteni, és hát ugye egy jó tejnél, hogyha ezt nem gőzölik túl, tehát nem lesz túl meleg, de elviszik egy olyan hőfokig, ez a 60-65 fok környék, amikor már a tejből elkezd a tejcukor aktívabbá válni, és egy picit beédesíti a tejet, akkor nagyon kellemes ízeket lehet kihozni. Szépen alakulgat az embernek az ízlése, sőt, ez idő folyamán átalakulgat is. Mindenki onnan indul ki, hogy az elején inkább szeretne mennyiséget, inkább látványt, és utána rájön szépen lassan, fokozatosan, ahogy érik az ízlés világa, hogy hát bizony-bizony a végén úgyis az ízek fognak győzni, és az fogja az igazi élményt adni, ami akár párosulhat egy szép látvánnyal is, mert azért egy jól elkészített filterkávé is tud gyönyörű lenni, egy szép cappuccino, amiben esetleg a barista egy kis mintát is formáz, az is tud egy optikailag szép dolog lenni, de azért az íz mindig ott van a háttérben.
És ő szerelmese is a kávénak.
Amikor én 13-ban elkezdtem foglalkozni mélyebben ezzel a kávéval, akkor még nem volt bennem az a fajta tudatosság. Pontosan 11-ben kezdtem el az alapot, de 13-tól mélyebben. 11-ben még nem volt bennem az a tudatosság, csak azt mondtam, hogy jó, szeretem a kávét, csináljunk akkor egy kávézót is. Utána 13-ban jött az, hogy akkor kezdjünk el tanulni róla, és ha az ember ezt komolyan veszi és elkezdi tanulni, szerintem semmilyen szakmát nem lehet úgy csinálni, hogy ne szeresse az ember.
És ön hogyan fogyasztja a kávét?
98%-ban eszpresszót iszok. Ez már csak azért is van, mert ugye, ha valaki barisztaként tevékenykedik, akkor másra úgysem lesz ideje. Az egy nagyon nagy tévhit, hogy a bariszták azok bármit isznak, és leülnek, és kávézgatnak. Ugye van egy alaptörvénye a világnak, ezeket a törvényeket Murphy írja egyébként. Tudni kell, hogyha egy vendéglátó egységben dolgozik valaki, és pillanatnyilag úgy tűnik, hogy most meg tudnánk inni esetleg egy kapucsinót, vagy egy filterkávét, amihez azért kell egy 5-10 perc, abban a pillanatban ezt valaki valahol megneszeli, és rögtön meg fog jelenni, és kérni fog egy valamilyen kávé. Úgyhogy ilyenekről ne álmodozzunk. Ezért van az, hogy aki kávéval foglalkozik, az szerintem nagyrészt a különböző espresso verziókat fogja választani. Nagyon ritkán így műszak végén szoktam esetleg egy cappuccinót elfogyasztani, és amikor úgy azt mondom, hogy egy kávéval ismerkedni akarok, akkor van az, hogy filterkávé, vagy amikor tényleg én is úgy ülök le, hogy na, akkor most kikapcsolok, és nem dolgozni vagyok ott, akkor jönnek a filterkávék, mert akkor az egy picit jobban megmutatja az ízvilágát, egy más jellegű élményt ad. Tehát ez az alkalma válogatja, de igen, eszpresszó.
A kávés doboz vloggereként mutattam be. Hát beszéljünk akkor erről a vlogról is, mit lehet róla tudnunk.
Ez egy ilyen teljesen véletlen folyamán alakult ki, hogy mi kezdjünk el vlogolni. Én előbb kezdtem el kávéval foglalkozni, mint vlogolni. És az én akkor még mennyasszonyommal, most már feleségemmel kitaláltuk azt, hogy kezdjük el bejárni az ország kávézóit. Azt hiszem 2013-ban volt az első ilyen túránk. Akkor még ott tartott a specialty kávé kultúra, hogy egy nap alatt Budapesten végig tudtuk járni az összes akkor ismert új hullámos specialty kávézót, és végig kóstolni, ilyen napi 12-3 kávéval zártuk a napot, ezért sokaknak elborzaszt, hogy úristen, hogy lehet ennyi kávét meginni. Meg lehet inni, főleg nekem, mert hogy én ugye a koffeinre nem igazán vagyok érzékeny, tehát életemben egyszer tudtam koffeinmérgezést kapni, igen, csak meg kellett erőltetni magam hozzá. És akkor ezt így évek után vittük, mindig mentünk, utána kiderült, hogy már 14-ben két nap is kevés ahhoz, hogy az összeset végigjárjuk, aztán már évente több alkalommal indultunk neki, és hogy egyszerre bekattant, hogy anno én diák koromban foglalkoztam újságírással, meg egyébként tanultam fényképezni, meg hát videózás sem állt tőlem olyan nagyon távol, mert így hobbiként családi eseményeket így otthon vettem, videóra vágtam meg, hát mi lenne, csinálnánk erről egy vlogot, Már csak azért is, mert úgyis megyünk a kávézókba, úgyis ott vagyunk, úgyis kávézgatunk, akkor beszélgessünk az ottani emberekkel, később elmentünk különböző pörkölőkbe, eseményekre, és hát valahol egy ilyen küldetéssé vált ez egy idő után, hogy mutassuk meg az embereknek, a fogyasztóknak, hogy van egy ilyen kávékultúra. Hol lehet ezt a legjobban megmutatni? Hát az interneten, mert az interneten az emberek mindig ott lógnak, mindig nézik az érdekes tartalmakat, és így indult ez a kávés doboz vlog, és hát azóta több-kevesebb sikerrel csináljuk, ez a sikert úgy értem, hogy mikor mennyi időm van rá, ez inkább nekem egy hobbi tevékenységnek számít.
És a kávépörkölőmester hogyan fogyasztja a kávét?
Én is eszpresszót iszok, viszont én szeretem nagyon tejjel is a kávét. Sokan úgy gondolják, hogy egy kávépörkölőmester csak feketén ihatja meg a kávét. Mikor milyen kedvem van? Én is szeretem a filter kávét is, szeretem a kotyogós kávét is. Kotyogós kávénál, hogyha már arról beszélünk, akkor jól elkészített kotyogós kávét. Ugye az embereknek ez az alapkávé, amit isznak, ahogy Frigyes is mondta, egy keserű fekete ital, holott, hogyha követnénk a kotyogós kávéfőzőnek a használati utasítását, nagyon jó minőségű kávét közel. Hát nem mondhatom azt, hogy kávéházi élményt lehet odahaza elérni, de közel lehet hozzá kerülni. Úgyhogy én nem mondhatnám, hogy válogatok, én megiszok mindenféle fajta kávét.
És egy rangos gasztronómiai díjról is be kell számolnunk a kedves hallgatóknak, hiszen csaknem 12.800 nevező közt kitűnt az Egri Café Liceum a Great Taste Awards-on, a világ egyik legrangosabb gasztronómiai erőpróbáján, hiszen a családi vállalkozás, amely az ön családi vállalkozása, nos ebben az üzemben pörkölte ön a nyertes etióp kávét. Hát erről mit lehet tudnunk?
Erről a megmérettetésről annyit kell tudni, hogy gasztronómiai versenyben nem csak kávék szerepelnek, ez a szám, ami a 12.000 valamennyi, ebbe különböző kategóriák vannak. Magyarországról is nyertek, több helyről is, csokikkal, úgy tudom, akkor erős paprikával. Mi neveztünk egy kávénkat, azért neveztük a kávénkat, mert én ezen a versenyen majdnem minden évben részt vettem, csak ugye még nem saját nevem alatt, hanem ahol dolgoztam. Értünk el már elég jó eredményeket korábban, és úgy gondoltuk, hogy méressük meg. Egy kávét küldtünk, próbából megnézni, hogy körülbelül így nemzetközi élvonalban hol van most a pörkölési profilunk. Ez az egy kávé ugye egy csillagot ért el, ez olyan, mint hogyha bronzérmet nyertünk volna. 2 csillag az ezüst, és 3 csillagot kap a legjobb. Itt ugye egy hatalmas zsűri értékeli az ételeket, italokat, és ami nekem inkább fontosabb volt, hogy visszajelzést adnak róla, hogy mi tetszett nekik, mi nem tetszett benne. Igen, azért nagy szónak számít, hogy egy kávét indítottunk, és értünk el vele eredményt. Körülbelül ennyit kell tudni erről a megmérettetésről.
És hogyan fejezzük be a riportot? Jó, és kell kávét innunk, tehát erre tudjuk buzdítani a kedves hallgatókat? Aki szeretne és szereti a kávét, az mindenképpen fogyasszon kávét.
Én igen, azt mondom, hogy ez talán egy olyan élvezeti cikk, aminek a mellékhatásai sokkal kisebbek, mint a pozitív hatásai. Egy jól elkészített kávé egyébként nagyon jó antioxidáns forrás is, tehát ezt is tudni kell róla. Egy próbát érdemes tenni. Ugye millióféleképpen készítünk kávét, nem beszéltünk még a hideg kivonatolásról, hogy hideg vízzel is lehet kávét készíteni. Ott van a filter, ott van az espresszó technológia, ott vannak a teljes italok. Érdemes egy kortyot belekóstolni, amikor valakivel az ember elmegy egy kávézóba, és megkérni a családtagot, hogy egy kortyot adj belőle, hogy na, mégis mit tud ez mutatni, és lehet, hogy az egyikbe bele fog szeretni, mert azt mondta, hogy hú, hát én nem így ismertem a kávét. Ugye nem egy ilyet megéltünk már azért, amióta a kávés szakmában vagyunk, és vendégek jönnek a mi kávézónkba is, hogy bejött valaki, hát csak az ívott kávét, mert valakivel ott volt, és akkor igyon valamit, és így teljesen más véleménye lett a kávéről, mert azt mondta, hogy azt a szentit, én nem is ismertem a kávét. Én eddig úgy ismertem a kávét, hogy ez egy borzalmasan keserű, kellemetlen ital, amit csak cukorral lehet meginni, és lám, hogy ezt meg lehetett inni cukor nélkül, lám, hogy ezt meg lehetett inni akár teljesen feketén is, tej nélkül is. Tehát úgy sokan megtérnek, és azt mondják, hogy utána kávét kezdek el fogyasztani, és kialakul Magyarországon is szépen lassan egy réteg, aki ezeket az új hullámos specialty kávézók, akik jobban odafigyelnek a kávé elkészítésére, elkezdik látogatni, mindenhol megnézik, hogy éppen milyen az aktuális kínálat, mindenhol van egy kedvenc, ahol kedvencen ott többször visszamennek, van, ahol ugye mindig ugyanazt kapják, van, ahol mindig másik kávét kapnak, ez is egy érdekes játék, hogy különböző földrészek, különböző pörkölők kávét össze lehet hasonlítani, és meg lehet kóstolni, hogy miben térnek el egymástól, és ez egy élmény lehet, ugyanolyan gasztronómiai élmény, mint hogy az emberek szeretnek eljárni étterembe, És most elmegyünk ebbe az étterembe, mert itt a szakács az ilyen stílust képvisel, egy bisztrókonyhát, a másik az egy fine dining, a harmadik az egy hagyományos hangulat kérdése is, hogy éppen mikor mire vágyik valaki.
És remélhetőleg riportunk után most a kedves hallgatók elfogyasztanak egy finom csésze kávét. Köszönöm szépen Csohány Imre kávépörkölőmesternek és Kun Frigyesnek, a Kávés Doboz vloggerének a beszélgetést. További munkájukhoz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Valamit még mondani. Úgyis a lényeg, aki mer, az nyer és kész. Csak nőnek a ráncok a szemem alatt, de a tűz, ami fűt, ugyanaz maradt. Telik az élet, de nem baj véget. Sivatagban állt meg a havasokon, belül ugyanolyan ám, mint fiatalon. És eltelik az élet, bárhogyan is nézed, egyszerű a képlet. Betartják úgy jó, ha visszavágytam, én sose vigyáztam, ami nem hagy nyugton, amitől még sincs nyugton, már nem félek, nagyon is élek. Lépek, ha nem emelem fel a tétet, ugyanaz úgy is a lépek. Az nyer és kész. Csak nőnek a ráncok a szemem alatt, de a tűz, ami fűt, ugyanaz maradt. Telik az élet, de nem baj véget. Sivatagon állt meg a havasokon, belül ugyanolyan ám, mint fiatalon. És eltelik az élet, bárhogyan is nézed, egyszerű a képlet. Az éjszakában elvesztettem, de megtaláltam. Táncolunk az éjszakában, te és én. Annyi mindent átélhettünk, annyi rosszat átvészeltünk, annyi mindent átéltünk, te meg én. Tűz, ami fűt, ugyanaz maradt. Telik a élet, de nem baj véget. Sivatagon állt meg a havasokon, belül ugyanolyan ám, mint fiatalon. És eltelik az élet, bárhogyan is nézed, egyszerű a képlet.